Nostra. Úgy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök egy szombati interjúban kijelentette, hogy nem aggódik az új vámok bevezetése miatt, és nem tervezi senki elbocsátását a Signal botrány kapcsán. Emellett ismét megerősítette Grönland annektálására irányuló szándékát hangsúlyozva, hogy a katonai beavatkozás lehetőségét sem zárja ki. Az annektálás jelentése idegen terület hozzácsatolása, bekebelezése, elfoglalása. Rendkívüli járvány terjed, a WHO kiadta a figyelmeztetést, írja a Magyar Nemzet. A WHO szerint az év eleje óta több mint 300 ember halt meg kolerában a dél-afrikai Angolában, egyben arra figyelmeztetett, hogy nagyon magas a járvány tovább terjedésének kockázata. A WHO március 23-áig 8543 megbetegedésről és 329 halálesetről számolt be. Angola 21 tartományából 16 érintett. Az olajkincsekben gazdag afrikai ország a gazdag altalaj ellenére a nagyfokú szegénységgel és a higiénia hiányával küzd. Meghosszabbítja az Energiaügyi Minisztérium a vállalati e-autó támogatási programot, jelentette be közösségi oldalán Cepek Gábor, a tárca parlamenti államtitkára. Egy járműre akár 4 millió forintos állami hozzájárulást is kaphatnak a cégek. A 30 milliárd forintos keretből eddig mintegy 28 milliárd forintra érkezett támogatási igény, tehát maradt még hozzávetőleg 2 milliárd forint, ezért a szaktárcánál úgy döntöttek, hogy az eredetileg március végi benyújtási határidőt meghosszabbítják. Cepek Gábor ismertette, a vállalkozások a fennmaradó forrásra áprilistól jelentkezhetnek novemberig, vagy a keretösszeg kimerüléséig. Az államtitkár elmondta, hogy vállalatonként akár 16 autó is vásárolható támogatással. Április közepétől megkezdődik azoknak a szavazási csomagoknak a kézbesítése, amelyekben a magyar emberek véleményt nyilváníthatnak Ukrajna uniós tagságáról, csatlakozásával járó veszélyekről. Hídvégi Balázs parlamenti államtitkár hangsúlyozta, hogy Ukrajna felvétele az EU-ba minden magyar életére hatással lehet. A felelős döntéshez tisztában kell lenni a csatlakozás előrelátható következményeivel és kockázataival. A politikus emlékeztetett arra, hogy hamarosan megkezdődik az Ukrajna EU tagságáról szóló szavazási csomagok kézbesítése. A borítékban többek között benne lesz egy papír, amely a legfontosabb szempontokat és kockázatokat foglalja össze az ukrán csatlakozással kapcsolatban. Az országos főállatorvos a ragadós száj- és körömfájás járvány megfékezése érdekében újabb intézkedéseket vezet be, és már a meglévőkön is módosít. Többek között az ország teljes területén tilos lesz a betegségre fogékony fajokat bemutató vásár és kiállítás szervezése, közölte a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint minden korlátozás alá eső terület esetében érvényes, hogy a betegségre fogékony állatokat tilos be- és kiszállítani onnan. A Nébih kiemelte, hogy a szlovákiai és magyar kitörések körüli védő- és megfigyelési körzetekben a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatokat legalább április 7-éig zártan kell tartani, azok sem legelőre, sem karámba, sem kifutóba nem engedhetők ki. Ezeken a területeken a házi vágáson kívül kizárólag a hatóság által kijelölt vágóhidakon lehet az állatokat levágatni. Az így kapott friss hús szállítására is több szabály vonatkozik, például más tagállamba vagy harmadik országba nem vihetők el. Híreink végén az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd éjféltől nyugat felől csökken a felhőzet. Keleten, északkeleten több felé, másút helyenként főként az éjszaka első felében fordulhat elő eső, zápor. Északkeleten kiadós mennyiség ígérkezik. Az északnyugati szél a Dunántúlon élénk marad, reggel néhol meg is erősödik. Hajnalra általában 2 és 9 fok közé hűl le a levegő.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Fehérvári Őrs Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és Guba András, a Szapiencia Innovációs és Hálózatok Intézetének vezetője beszélget a belső békéről és harcról.
Jézusnak a következő kísértése az, hogy a világ országa, az összes országa az ő világa, vagyis megkapná minden fölött a hatalmat. És mind a ketten voltunk előjárók, kaptunk bizonyos emberek fölött hatalmat, de még egy kicsit visszalépve, én azt gondolom, hogy nem hiába vagyok a Földön, tehát valamit kéne csinálni. És ráadásul velünk kell, kéne valamit csinálni, ami azt jelenti, hogy befolyásolnunk kellene az önök életét. Most például olyasmit kéne mondanom, amit kimennek, akkor azt mondják, hogy kaptunk valamit. És önnek meg szeretnénk felelni. Mégpedig nem akármit szeretném, hogy hasonlanak rá, hanem ami belül van. Tehát, hogy ez a hatás, a hatalom, a vágya, ez azt jelenti, hogy én azt akarom, hogy az történjen örökben, amit én szeretnék. Én szeretném, ha az agyad, a szíved, a testük úgy működne, ahogy én szeretném. Ez a hatalomnak egy véghetetlen kísértése. Állandóan egy megoldhatatlan feszültség, küzdelem, hogy szeretnék hatni, és szeretnék szabadságot adni. Hogy ez ízben kell csinálni. Na, ennek feloldását így nem tudok ilyen szépeket mesélni, mint a testemről. Tehát ez egy állandó. Vagy lenullázom magam, és nincsen semmi küldetésem, és önöki a szabadság, vagy belépek az önök életébe, és akkor mi a fele lesz? Akkor én ezt mit is okozok?
Az, hogy hatni, meg más emberekkel interakcióban lenni, ez talán a küzdelemnek és a harcnak egy ilyen következő teritoriumát is megnyitja, ezek a közösségi kapcsolatok. Nekünk bencéseknek van egy olyan fogadalmunk, amit úgy hívunk, hogy stabilitás. Szeretünk mindent más csinálni, mint hogy a többi szerzetesek, tehát hogy nem szegénység. Mi az a három, amit ti letesztek? mindegy. És ez a stabilitás, ez azt jelenti, hogy egy közösségbe belépünk, és akkor mint halálig ott maradunk. És ez ilyen nagyon jól hangzik, de abban a pillanatban, amikor kiderül az, hogy az az ember, akivel ott van mellettem, és napi szinten nem vagyunk kompatibilisek egymással, hogy hát ha jó Isten is azt akarja, akkor még a következő 30 évet is együtt fogjuk leélni, akkor elkezd ennek az egész témának tétje lenni, és én ezt úgy hívom magam, hogy ezt küzdelem a közösségért. És ez a stabilitás fogadalom, ez számomra ugyancsak nem egy sikertörténet, akkor én most itt kapcsolódok be szívesen hozzád, András, hogy van nálunk egy ilyen terminus technicus, amit ugyancsak így a monasztikus szerzetességben használunk, ezt úgy hívjuk ezt, hogy a nehéz testvér. És valamelyik sivatagi atya történetben van, ezt most nem tudnám pontosan idézni, hogy azt mondja az egyik atya a másiknak, hogyha nincs a közösségetekben nehéz testvér, akkor hozassatok magatoknak egyet. Mert hogy nehéz testvér nélkül igazából a közösségért való megküzdés sincsen. Ez nem egyfajta mazohizmus, hanem sokkal inkább annak a belátása, hogy vannak az emberi viszonyaink közül olyanok, amelyekre nincsen sem rövidtávú, sem középtávú megoldás, hanem aminek a kínjával meg kell tanulnunk együtt élni. Vannak közöttünk házas emberek, ezt nem kell magyarázni azoknak, akik a hálószobájukat is évtizedeken keresztül megosztják egymással, meg a 60-70 négyzetmétert, vagy 40-et, vagy ki tudja mennyit, amiben együtt kell maradni, ha ezt választják. És akkor nekem ez is valamiképpen egy maratoni tapasztalat, és próbálom ezt valahogy jól megfogni, hogy a nehéz testvérrel való közösségben nincsen semmi fenkölt, ugyanakkor az egymásért való megküzdésnek meg vannak mégis ünnepi pillanatai, amelyekről most még nem szeretnék beszélni.
Ott szeretnék elidőzni, hogy az én közösségemben is vannak olyanok, akikkel nekem nagyon nehéz, és a küzdelmet se tudom fölvenni. Tehát képtelen vagyok bármit is tenni annak érdekében, hogy a kapcsolatunk javuljon. Néha, amikor az előjárónk egy csoportba hoz bennünket, akkor képes vagyok hozzászólni, de egyébként nem. És ezzel a nemmel való küzdelmről szeretnék pár mondatot, hogy itt már nem is övelek küzdök, hanem magammal, hogy a fenébe tudom elviselni, hogy képtelen vagyok. A képtelenség elviselése, a küzdelem ebben, hogy persze, abban a küzdelemben is benne lehet maradni, hogy ez így próbálkozom, meg újra, meg önnevelés, csak amikor megérkezem éjjel a szobámba, akkor tudom, hogy semmi remény abban, hogy én változzok. És hogy ott állok tehetetlenül, hogy ülök, vagy nem tudom én, hogy van egy részem, amit képtelen vagyok megváltoztatni, csúnyában van a képtelenek elviselni, hogy ez Guba András, akinek jár a szája, hatni akar, nem tudom mi is, minek beszél, mikor nem csinálódik az, amiről beszél. És ez egy nagyon reménytelennek élem meg ilyenkor magam, meg ezt a helyzetet, és ahogy így ülök magammal a reménytelenségben, akkor néha beúszik egy kép az evangéliumból, hogy Jézus ott van a kereszten, és azt mondja, hogy miért hattál el engem. És azt nem tudom, hogy ezzel most igaztalom magam, vagy ebben a reménytelen helyzetben így van jelen az én Istenem, hogy ismeri azt, hogy hirtelen kicsúszik a remény. Mintha kicsúszott, azt mondja legalább is, hogy valami kétséges vált, ami eddig biztos volt. Az volt benne biztos, hogy amikor elindult, akkor azt mondta, hogy az atya, hogy te vagy az én szeretett fiam, és a végén pedig hol van, aki ezt mondta.
Andrásnak beúszik a kereszt, és akkor én is el tudok mondani valami olyasmit, amit meg próbálom elmondani, dadogni fogok. Legszívesebben egy költőhöz futnék, vagy valakinek a páncélja mögé bújnék. A Christian Bobennek vannak erről nagyon szép sorai, amik mintha az én szívemből szólnának, de nincs itt a kezem ügyében. De kénytelen leszek magam elmondani azt, hogy lelkesedem Jézusért, de van, amiben követhetetlennek tartom. És amikor a haláltusájára gondolok, vagy a keresztre, vagy azokra a mondataira, hogy aki követni akar engem, az tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, akkor bennem van egy megtorpanás. Azzal kapcsolatosan, hogy tudok-e én keresztény lenni, akarom-e én ezt egyáltalán? És nekem meg este, amikor visszamegyek a szobámba, akkor néha ezzel a kérdéssel kell az Isten előtt megállnom, és elviselni saját magamat. Vagy azt feltételezni, hogy nekem meg ebben a kérdésemben van ott az Isten. Valamiképpen ebben a... hogy én ezt nem akarom. Nekem ez sok. Nekem, Jézus, te sok vagy. Ebben a formában. Ilyenkor visszaminősítem magamat félpogánnyá egy picit. Ezzel egy kicsi mentséget tudok magamnak szerezni.
Ezen egy szinten is van bennünk egy küzdelem. Mi tesz minket egyáltalán képessé ezt elviselni, hogy ilyenek vagyunk? Bizonyos helyzetekben nem tudjuk elhinni, hogy ott az Isten. És hogy ezek a részeink, ezek az én küzdelmem, látjátok az, hogy mégis ezt a reménytelen helyzetet istenessé tegyem, és ezt miért is csinálom? Azért csinálom, nézve magamat, hogy mégiscsak elmondhassam az Istennek, hogy szerethető vagyok. Mert még ezekben a reménytelen helyzeteimben is lám, beengedem őt. És nekem az utolsó küzdő terület az, hogy szerintem nem bírom elengedni azt a vágyamat, hogy olyanná csináljam magam, hogy azt gondoljam, hogy az Isten által szerethető vagyok. Valami kicsi, mégis, tehát nem vagyok teljesen reménytelen. És hogy ezt én is látom, és ezzel a pajzsal, vagy nem címerrel szeretnék az Isten előtt állni, hogy én csináltam valamit, legalább az agyamban összeállt, a szívemben, ami miatt szerintem lehet engem szeretni. Az a végső küzdelmem, szóval, hogy elhiggyem, hogy mind az előtt, hogy ez a gondolat eszembe jut, ezelőtt már egy szeretve vagyok.
Köszönöm.
Andrással még egy közös talaj, ami nálunk, ez a meditáció, Jézus imának a gyakorlása. Mesterünk is közös volt ebben, talán egy főhajtásnyira meg is emlékezhetünk Mustó Péterről, akit mind a ketten személyesen is tanultunk. És talán ez a tapasztalatnak az a talaja, ami, hát hogy mondjam, a leginnyományosabb abban az értelemben, hogy erről beszélni, sokat töprengtünk azon, hogy vajon egy kicsit elcsendesítjük-e itt a hallgatóságot, és mondjuk azt, hogy akkor 5 perc csendet tartunk az elején, mert hogy egy közös gyakorlás az mindig jobb alapot teremt az erről való beszédre, a meditációról való beszédben végül elvetettük. Én inkább ahhoz a kezdeti fiatalkori feltevésemhez térnék vissza, hogy nagyon sokáig azért imádkoztam, vagy azért ültem le imádkozni, és egyébként még ma is sokszor ezt teszem, hogy békére lejjek, hogy szétszálazódjanak a dolgok, hogy megoldódjanak, hogy eljussak a megbocsátásig. És a meditációs ima engem arra tanít meg, noha van benne ez a kis vágy, hogy a Jóisten kitűzze nekem 25 perc után, 50 perc után, 75 perc után a kis medált. Van egy ilyen meditációs app is a telefonon, ami bizonyos számú meditáció után csillagokat osztogat az embernek. Mi sem ellentétesebb a egész szellemiségével, de azért használom, mert vágyom a kis csillagokra valahol. Tehát, hogy ott van ez a vágy, hogy valamit letegyek az asztalra, amit most mondott az András, és hogy én hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy a meditációban és ebben a Jézus imában is újra és újra kudarcot tapasztalok meg. Nem tudok imádkozni. Most egyelőre ennyit mondanék.
Én visszatérnék a testemhez. Nekem nagyon fontos, hogy járva meditáljak, és ebben önben csatlakozzak ahhoz a Jézushoz, aki megy. Nagyon sokat megy Jézus, főleg Jeruzsálem fele. Tehát megy valahova, és akkor tanítványai nem tudnak semmit, hogy miért arra, meg mit akarod, de elmennek utána, és akkor ebben a helyzetben szívesen bele helyezkedem, és megmondom őszintén, hogy nincs kedvem csatlakozni. Pedig olyan tök jó hangzik. És hogy félek ettől, és végetetlen jó érzés egyszer csak rádöbbenni arra, hogy én el vagyok ezzel a kétségbejtő gondolatommal, hogy nem is akarok csatlakozni, és próbálok ezzel valamit kezdeni a meditációban, a lábam pedig megy. És akkor hálás vagyok ennek a nem tudom minek testnek, akinek az alapvető élményeimet köszönhetem, hogy tehát, hogy nem hagyja abba. Tehát megy, lép, egyik lépés a másik után, és tulajdonképpen elvisz. Ebben a 25 percben legalább ő megcsinálja azt, amiért útra kell tenni. Vagyis, hogy ő megy valószínűleg Jézus után valahogy. Szóval, hogy ezt tudja hozni a küzdelmek után, hogy egyszerűen ő maradt fölül. Egy rettentően jó apoftegmatát kihagytunk.
József atya? József atya. Sivatagi atyák történetek közül a Panefó József abbánról szóló harmadik történetet olvasom föl, akit egy másik remek ember, a Poimén atya látogatott meg, és ennek a látogatásnak a nyomán született ez a történet. Ugyanez a Poimén abba egy másik alkalommal megkérdezte József abbát: mit tegyek, ha rám törnek a szenvedélyek? Ellenálljak nekik, vagy engedjem be őket? Az öreg azt válaszolta neki: engedd be őket, és harcolj meg velük. Erre visszatérsz Kétízbe, és ott maradt. Aztán egy tébai jössz Kétízbe, és azt mondta a testvéreknek: megkérdeztem József apát, ha közeledik hozzám a szenvedély, ellenálljak neki, vagy engedjem be? És ő azt válaszolta nekem: semmi esetre se engedd be a szenvedélyeket, hanem azonnal írd ki őket. Amikor Poimén abba meghallotta, hogy József abba ezt a választ adta a tébainak, felkelt, és újra elment Panefóba, és így szólt hozzá: abba, én föltártam előtted gondolataimat, te meg nekem így mondtad, a tébainak meg amúgy. Erre így szólt hozzá az öreg: nem tudod, hogy szeretlek? De igen, mondta. Nem arra kértél, úgy beszélj velem, mint saját magaddal. Így van, szólt erre. Az öreg azt mondta: ha ugyanis bejönnek a szenvedélyek, te pedig a harcban csapásokat adsz nekik, és kapsz tőlük, akkor tapasztaltabbá tesznek téged. hozzád úgy beszéltem, mint magamhoz. Azonban vannak mások is, akiknek még az sem használ, ha a szenvedélyek csak közelednek is hozzájuk, hanem azonnal ki kell írtaniuk őket.
Arról beszéltem az előbb, hogy az Isten szeretetét elbírom már fogadni anélkül, és hogy csak annyit szeretnék itt felvillantani, hogy én úgy vagyok, hogy az Istennek a szeretete nem ilyen misztikus élményben jelenik meg, ha megjelenik az életemben, hanem a pillantástokban, vagy valaki azt mondja, mint itt József Atya, hogy szeretlek. Persze arra vágynék, hogy az Isten jelenjen meg, és közömen tőled kapok, vagy a testvéremtől kapok valamit, de abban a pillanatban, amikor ő kifejezi a szeretetét, valami hirtelen fölvillan, hogy ez nem annak szól, hogy én tudjam, hogy ő szeret, hanem ezt a kis pöttyöt érinti meg bennem, ami az Isten szeretetére vágyik. És hogy ezt is olyan nehéz elfogadni, hogy nem vagyok a Avilai Teréz, hanem csak olyan, aki a Pali bátyám szeretetét meg tudja hallani.
Amikor készület közben felolvastam ezt a történetet az Andrásnak, akkor megkérdezte tőlem, hogy na és akkor te most melyik vagy ebbe a történetben? A József atya, vagy a Poémén, vagy a Tébai? És akkor föltámadom, mert minimum a Poémén szeretnék lenni. Szerintem tök mindegy egyébként bizonyos szempontból, hogy ki kicsoda ebben a sztoriban, mert hogy ez nem egy versenyfutás. És én talán akkor már a meditációnak ezt az aspektusát hoznám ide, meg az imának, meg az Istennel való közösség keresésének, hogy ugyan én ezt versenyfutásként űzöm, és én ezért szeretek meditációs csoportot vezetni, mert olyan jó másoknak tanácsot adni ebben a történetben, és olyan jó aztán, amikor én ugyanabba belegabolyodok, amiben a csoporttagok, akikkel együtt meditálok, nem tudni elmondani magamnak ezeket a remek tanácsokat, amit a többieknek mondok, hanem együtt vergődni velük. És hát, hogyha már béke volt az eredeti témánk, akkor ha valamivel szeretnék békében lenni, akkor az ez a vergődés, ami az Istenért való harcban jelen van. Ezzel örülnék, aki tudnék békülni.
Kedves hallgatóink! Fehérvári Őrs Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, és Guba András, a Szapiencia Innovációs Hálózatok Intézetének vezetője beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Műsorunk mai tartalmából a húsvétot megelőző 40 napban Jézus Krisztus halálára és feltámadására készülünk. Dr. Bodó Sára lelkipásztor, egyetemi docens, a Tiszántúli Református Egyházkerület pasztorációs intézetének vezetője szerint a bőjt akkor valódi, ha magunknak választjuk, akkor van igazán haszna, ha nem kényszerből, hanem szabadon éljük meg.
Az élet igazi győzelme az a húsvétban válik nyilvánvalóvá. Minden, amit Isten nekünk ide szeretne adni, az a feltámadás csodájában lesz olyan nagyon összegzett, olyan nagyon teljes.
A presbitériumok fejlesztésén és a határon túli magyar református közösségek megerősítésén dolgozik. A horvátországi református keresztény kálvini egyház püspökével, Szent Péterrel beszélgetünk.
Vannak, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk, túl sokan vagyunk. A 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 ezer magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a kétharmada eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Szenvedélye a sport, aki sikerei kulcsának a hitét tartja. Mezőáron Európa és világbajnok erőemelőnél jártunk.
ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
Tartsanak velem! Műsorunk elején a böjtről lesz szó. A húsvétot megelőző 40 napban Jézus Krisztus halálára és feltámadására készülünk. Dr. Bodó Sára lelkipásztor, egyetemi docens, a Tiszántúli Református Egyházkerület pasztorációs intézetének vezetője szerint a böjt akkor valódi, ha magunknak választjuk. Akkor van igazán haszna, ha nem kényszerből, hanem szabadon éljük meg.
A böjt az a Bibliára visszavezethető szokás, a Bibliában többször találkozunk a böjtölősnek a kérésével, az igényével és a szükségével. Az Ószövetségben gyakran böjtöltek akkor, amikor valamilyen gond adódott, háború, nehézségek, bármi, ami fájdalmat, szenvedést okozott az embernek, akkor az Istenhez forduló koncentrációját azáltal is próbálta segíteni, meg az egész nép együtt, hogy böjtölni kezdtek. Ezzel, hogy szükségben vagyunk és szükségünk van az Isten segítségére és oltalmára. Az Új Szövetségben ugyanez a gondolat megy tovább azzal az árnyalással, hogy az Új Szövetség már fölveti minden ilyen emberi viselkedésnek, magatartásnak az árnyalási igényét. Vigyázz azzal, hogy ne legyél túl látványos, ne mutogasd magad, hogy én böjtölök, mert akkor ott már belép az emberi cselekvésbe való bizalom, hogy ha böjtölök, akkor engem kötelezően kell, hogy segítsen Isten. Ezzel kell valahogy megküzdenünk most.
Vannak tehát írott vagy íratlan szabályai a böjtölésnek?
Az íratlan szabályok azok az egyházi hivatkozások arra, hogy hogyan is kell böjtölni, mikor lehet húst tenni, hogyan nem lehet húst tenni. Azért, amit a Biblia ír, az az önmegtartóztató jelleg, ezek azért fontos szabályok ebben.
Említette, hogy itt az étkezési szokásaink átalakításairól is szól a böjt, de valóban csak ennyiről szól? Tehát csak annyiról, hogy nem eszünk húst, éppen diétázunk, hát ennek egy nagyon fontos lelki vonulata is van.
Hogyne, és a kettő nagyon-nagyon szorosan függ össze. Sőt, ha csak az étkezésről lenne szó, akkor azt mondanám, hogy hát kinek-kinek ízlése szerint. Kétségtelen, hogy az étkezés, vagy a fogyasztásban való önmegtartóztatás az jót tesz az embernek. Az emberi szervezetnek is igen szükségünk van rá. De a lényeg az valójában az, ami a lélekben történik. Amit belül élünk meg böjtként. És itt hadd mondjam azt, hogy én mostanában úgy látom, hogy vannak elvárásaink a saját böjtjeinkkel kapcsolatban. Egyházunknak is van elvárása, hogy hogyan böjtöljünk. De van, amikor ez nem egy elvárásnak való megfelelés, hanem egy kényszerű helyzet, amikor tetszik vagy nem tetszik, egy böjti helyzetbe kerülök.
De kötelező a keresztény embernek böjtölnie?
A protestáns emberek ezzel úgy vannak, hogy a kötelező az mindig feltételezi a szabadságot. Tehát azért nem böjtölünk, mert ránk parancsolnak, és ha nem böjtölünk, akkor nem mehetünk húsvétkor úrvacsorázni, tehát ilyen nincs. De a böjt az jót tesz, mindenféle értelemben. Lelkileg is nagyon jót tesz nekünk.
És ön szerint hogyan kell helyesen böjtölni? Mire kell odafigyelniük a protestáns embereknek?
Ez nehéz dolog. Én ebben nem tudok mindenkire egyaránt érvényes szabályokat mondani. Ha arra gondolok, hogy hogyan érdemes böjtölni, akkor egy nagyon ősi szükségletre szeretnék utalni, ez pedig az, hogy nem elég csak megvonni magunktól valamit, bármit, fizikai értelemben, hanem gondoskodni kell arról, hogy az a megvonás az valami kiteljesedésben vezethessen át. Hogy miközben valamit megtagadok, valamitől elfordulok, közben találjak egy másik irányt, amelyikben pedig töltődök. Mert csak a megvonás, hát az egy borzasztó dolog. De hogyha a lelkemben tudok arra figyelni, hogy most arra koncentrálok, és magamat ráveszem akaratlagosan, hogy Isten mit szeretne az életemben vajon elérni. Most ebben a helyzetben hogyan szeretne engem látni? Ki legyek én most az ő számára? Ebben nagyon is fontos, hogy ne csak elvegyek valamit, hanem a lelkemben a pótlást is keressem.
Érdekes, hogy a böjt eredeti értelmében karantént jelent.
Ugye ez a legújabb időnek a nagy felfedezése, és a böjthöz ez nagyon szépen kapcsolódik, hogy eredetileg valóban az itáliai hajósok, ugye akik rengeteg kereskedelmi áruval érkeztek meg, hogy nem köthettek ki 40 napig. Ott kellett maradni a hajón. Nem találkozhattak senkivel, nem pakolhattak ki semmit. Majd csak ha 40 nap letelt, akkor kezdődhetett meg az életnek a természetes folytatása. Nyilván ez a járványokkal is összefüggött, hogy nem hoznak-e be valami olyan betegséget, ami aztán sokaknak az életét keseríti meg. Igen, a böjtöt lehet úgy tekinteni, mint egy önként magamra vállalt karantén.
Mentálhigiénész szakemberként hogy látja, hogy lehet a böjtnek jótékony hatása?
Hát hogyne, hát a fizikai böjthöz is elsősorban ez a szervezetnek a megtisztulni való képessége, vagy megtisztulási képessége lesz az, ami nagyon fontos. A középkorban mondták is, hogy aki böjtöl, az mindent megtesz azért, hogy egészségesebben éljen. És most is tudjuk, hogy azért az értelmes, normális böjtnek, amikor nem ilyen egyik napról a másik nem veszek magamhoz egyetlen falatot sem, mert én most böjtölök, ez úgy nagyon nehéz, ez nem biztos, hogy segít a szervezetnek, de a normális értelmes böjt az azért szokott segíteni a szervezetnek. De a másik oldala ennek az, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, nem az a kérdés, hogy fizikailag mit teszek, hanem az a kérdés, hogy belül ehhez mi kapcsolódik. Mert ehhez kapcsolódhat az is, hogy hát én itt vagyok, már nem eszek semmit, mégis úgy érzem, hogy az életem megoldatlan maradt. És kapcsolódhat az is, hogy nincs elég ennivaló, ez most nekem nagyon nehéz, és ha nekem most valaki egy szelet húst ad böjt kellős közepén, és én éhes vagyok, és azt megeszem, mert a lelkemben azt mondom, hogy a böjt arra jó, hogy egy irány felé tekintsek, egy adott irány felé, hogy az nekem valahol belül, a lelkem mélyén segítsen abban, hogy fel tudjak emelkedni, hogy fel tudjak állni, hogy ne csak a hiányaimat lássam, hanem az ajándékaimat is lássam. Ezekben úgy meg lehet erősödni, és akkor lehet a legjobban megerősödni én szerintem, amikor a legmélyebb ponton vagyunk. Ha van egy belső nyitásunk arra, hogy felfedezzük azt, hogy mi az, ami bennünket támogat a legreménytelenebb helyzetben is.
Érdekelne, hogy Bodósára hogyan böjtöl, mindig minden esetben meg tudja látni ezeket az ajándékokat?
Hát törvényeskedő nem vagyok magammal szemben, ezt nem titkolom, de nem is hangoztatom, hogy azt úgy kellene csinálni. Kényszerű böjtre vagyok egyébként utalva, mert krónikus betegként, hát kénytelen vagyok az étkezésre, ugyan, hol sikerül volna. Azt viszont én nagyon fontosnak tartom a saját életemben is, hogy én hajlamos vagyok a kétségekre. Hajlamos vagyok a szomorúságra, a keserűségre. Ezt én nem titkolom. De azt is tudom, és ezt próbálom tartani, hogy amikor már nagyon elhordozhatatlannak tűnik, akkor én tudom, hogy hova forduljak. Nem biztos, hogy az segít, hogy én erről most panaszkodjak, bár olykor szívesen elmondom, de az szokott segíteni. Leülök, valamilyen szép zenét elindítok, és azt hallgatva elkezdek gondolkozni, hogy jól van ez így, Sára. Rendben van. Azt érzed, hogy sok mindentől megfosztattál. Hol vannak az ajándékok? Mert vannak, csak azt olykor nem látom. Én ilyen vagyok, és azokat nagyon tudatosan kell keresnem. Egy ideje, ezek az ajándékok számomra a szépséget jelentik, hogy észrevegyem a mindenségben a szépséget. Sokáig kerestem, hogy ha már nincs az értelem, az emberi élet értelme úgy egy kicsit megbicsaklik, vagy fölborul, vagy múlik, akkor az ember azt érzi, hogy nehéz az értelmet megtalálni. Amikor már úgy érzem, hogy nem elég hasznos az, amit csinálok, mert nincs erőm, vagy elgyengülök, akkor úgy érzem, hogy nem hasznos az, amit én megélek. De a szépség az eleve adott. Tehát az ott van körülöttem. Emlékszem jól, hogy amikor ez bennem nagyon erős volt, akkor éppen autóban ültem, és mentem egy pályán, és az volt bennem, hogy mindig a szépséget keresett. Hát nézd már körül, és fölnéztem az égboltra. Máig megrendít, hogy ahogy a felhők olyan gyönyörűek voltak, és mögötte az a tiszta kék ég, és azt mondtam magam, hát itt van, körülvesz. Csak lásd és gyönyörködj bennük. Tehát nekem a bőtből való kiszabadulás az való a gyönyörködés képessége, hogy az újra és újra megmaradjon, mert ez nagyon, nagyon sok erőt tud adni, hogy újra értelmet, meg hasznosságot kell keresni. Én így találom meg a bőtből a kiutakat.
Hogyan készíthet fel bennünket ez az időszak a feltámadás ünnepére, a húsvétra?
Minden ide vezet. Nem véletlen, hogy benne a kis füzetben, amit a húsvétról készítettem, az a cím, hogy az élet győzelme. Tehát azért mint hosszú ideje abban a kétségben vagyunk, hogy az életért küzdeni kell. De ez történik mindenhol ma a világban. Az élet igazi győzelme az a húsvétban válik nyilvánvalóvá. Minden, amit Isten nekünk ide szeretne adni, az a feltámadás csodájában lesz olyan nagyon összegzett, olyan nagyon teljes. Az életküzdelemre, az életbőtre milyen szebb válasz érkezhetne Istentől, mint hogy feltámad a fiú, akit megsiratnak, aki szenved, aki átéli a poklok sötétségét, és húsvét hajnalán megjelenik, és azt mondja, ne féljetek, amíg én élek nektek, nincs okotok félni. Félünk, de ilyenkor újra és újra mondja, ne félj, tudja, hogy félünk, és úgy biztat, hogy mondja, ne félj, és érezhetem a jelenlétét, a ráfigyelésben gyönyörködhetek abban, amit Isten ő benne kínált. De a feltámadás csodája az az Isten ajándékainak abszolút az összegzése. Erre vezethető vissza minden, és erre mutat minden, a jövő is erre mutat.
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Élő hit nélkül nincs egyház, mondja Szent Péter, aki második ciklusát tölti a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspökeként. A presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk. Van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, de a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
Egész ciklus kellett ahhoz, hogy munkaközösséget tudjunk alkotni. Most a presbitériumok fejlesztése lesz a következő. Ez paralel együtt megy a gyülekezeteknek a megerősítésével. Pont ezen alapszik, hogy egyszerűen eljussunk mindenkihez. Mert több gyülekezetességben egyszerűen fizikailag sincs erre kapacitás, és ezért be kell csatlakoztatnunk a presbiter testvéreket arra, hogy azt a missziói munkát, amit a gyülekezetekben végezni kell, ezt teljesíteni tudjuk. És Istennek hála, erre van is lehetőség, és van is szolgálati tehetség. Élő hit nélkül nincs egyház. Ezen kell dolgodnunk, mert lehetünk mi óriási tömegeket, és most ezt pejoratíve mondom, mozgató közösség, meg nagy magyarkodást is végezhetünk, de hogyha nincs közöttünk az a krisztusi szeretet, az az összetartó erő, amit a Szentlélek ad, ami miatt egyház vagyunk, hogy nem csak egymás terhét hordozzuk abba az értelemben, hogy segítünk egymásnak, hanem bizony nem csak vigasztaljuk, hanem intjük is egymást zsoltárokkal és dicséretekkel. Ha ez nincs, akkor nem egyházként működünk, és ezen úgy gondolom, hogy most jó úton vagyunk. Lépésről lépésre, gyülekezetről gyülekezetre, emberről emberre kovácsolódik egy olyan közösség, amely nem csak nevében egyház, hanem működésében is.
A számok makacs dolgok, a horvát népszámlálás eredményei szerint 10 000 alá csökkent a magyarság száma az országban, ebből 2000-en vannak, akik hitüket gyakorló reformátusok. Talán nevezhetjük ezeket kedvezőtlen adatoknak, mit jelent ennek ellenére mégis ma magyar református kereszténynek lenni Horvátországban, és milyen kihívások elé állítja ez önöket?
Először is a 10 000-ből, amit az állami összeírásból tudtunk meg, van egy nagyon érdekes adat, hogy van 2000 olyan magyar, akinek nem magyar az anyanyelve. Ez számunkra, vagyis számomra is egy nagyon súlyos és elgondolkodtató tény, mert hogyha azt feladjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor már nem sok minden az, ami bennünket úgymond köt a röghöz, mert akkor már a mi református istenhitünk is megkérdőjelezhető, arról nem beszélve, hogy esetleg a történelmi szemléletünk, vagy az öntudatunk valójában az is megkérdőjelezhető. Mert nagyon furcsa az, hogy attól függetlenül, hogy Horvátország egy ilyen több mint 3 milliós ország, és akkor van benne 10 000 magyar, és mégis vannak olyan helyzetek, amelyek valójában sovinizmusra, gyűlöletre mutatnak, vagy abból élnek és táplálkoznak. Tehát ez nagyon, nagyon súlyos. De hát bocsánat, ez egy történelmi tény, hogy volt itt egy ország, amelyikben mi, magyarok úgy tanultuk, és úgy tudjuk a mi történelmi szemléletünkben, hogy éppen a horvátok voltak azok, akik velünk több mint 800 évig együtt éltek. Gondoljunk csak vele abba, hogy ők annyira megmaradtak, hogy lett nekik új országok, és most van belőlük ilyen sok. Mindent megvalósítottak, amit meg lehetett valósítani, hiszen benne vannak az Európai Unióban, NATO-ban, az Euróövezetben. Ők meg úgy látszik, hogy ezt az egészet ezt nem így élték meg. Még mindig úgy érzik, vannak ilyen hangok, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk. Még mindig talán a 10 000-rel is túl sokan vagyunk. És talán ehhez a számhoz fontos hozzáadni azt, hogy a 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 000 magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a kétharmada eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Püspök úr említette, hogy vannak 2000-en, akik nem beszélik az anyanyelvet, mégis magyarnak vallják magukat. Ezeket az embereket hogyan tudja megszólítani a horvátországi református keresztény kálvini egyház?
Tehát az alkotmányunk, a horvátországi református keresztény kálvini egyház alkotmánya értelmében a gyülekezetben használt nyelv a gyülekezet igényének megfelelő. Tehát ez már működik. Így végzünk szolgálatokat horvát nyelven is, és vannak gyülekezeteink, ahol vagy horvát, persze a többségében magyarul, de van, ahol horvát nyelven van az istentiszteleti alkalom, és vannak, ahol két nyelven folyik ez a történet. Tehát Zágrábban éppen két nyelvű istentiszteletek vannak, tehát mi már ezt a szolgálatot végezzük. Ebbe az irányba természetesen attól függetlenül, hogy az asszimiláció ellen mi küzdünk foggal körömmel, de ezért a gyülekezeti tagjainkat, akik nem maguk hibájából, akár nem maguk hibájából veszítik el a magyar nyelv ismeretét vagy használatát, azokról nem mondunk le, és azokat továbbra is az egyházunkban nyilvántartjuk, gondozzuk, és természetesen az ő anyanyelvükön biztosítunk nekik istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor van a cseh közösségünk, őrekig sajnos nem tudjuk ezt biztosítani, mert nincs közöttünk olyan, aki cseh nyelven beszél. Ezért a cseh gyülekezetben horvát nyelven folyik az istentisztelet, de természetesen őket is buzdítjuk az anyanyelvük használatára, és most is, amikor az összeírás volt, akkor is buzdítottuk őket, hogy bátran vallják magukat cseh nemzetiségűnek, és az istentiszteleteken, ezekben a gyülekezetekben van cseh nyelvű éneklés. Tehát ez él. És évente többször is a cseh testvéregyházunk részéről ők küldenek vendégige hirdetőt, aki természetesen cseh nyelven hirdeti az igét. Tehát nincsen ilyen jellegű lemaradásunk, igyekszünk mindenhol eleget tenni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magyar identitásunk az nem lehet gátló tényezője, vagy nem szabad, hogy gátat szabjon annak, hogy az evangélium terjedését bármi módon mi gátoljuk, vagy megállítsuk. Az a feladatunk, hogy az evangéliumot népeknek és nemzeteknek hirdessük.
Mi a megmaradás kulcsa Horvátországban?
A krisztusi szeretet fogadása, adása és gyakorlása. Református módon. Tehát, hogy mi itt, ezen a helyen, ilyen körülmények között kell, hogy szolgálatunkba vívjuk a megmaradás harcát, de egy pillanatig se szabad kételkednünk abban, hogy a Jóisten a mi megtartó erőnk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 6 gyermekes református lelkész család legifjabb tagja Mező Áron különleges pályát választott magának. A jászberényi fiatal európai és világbajnok erőemelő, nem mellesleg korosztályának világrekordere. Sikerei kulcsának a rengeteg edzés mellett a családi összetartást és hitét tartja. A sportolóhoz felkészülés közben látogattam el.
Első széria. Jó, mennyivel kezdjünk majd? 100 kilóval. Teszed a másikot?
Persze.
Még egy húszas. Jó.
Az edzés első fele következik, kukolással kezdünk, fölmegyünk majd 140-re, kezdhetjük az első kört, jó?
Rendben. Ez az Áron. Szép légzésed, nagyon jó. Vissza. Jó.
Mező Áron úgy emelgeti a több mint 100 kilós súlyzót, mint más otthon a kézi súlyzókat. Kívülről úgy tűnik, hogy meg sem kottyan neked, ez így van?
A 100 kilóknál még hál' Istennek nem kottyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Na ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
Milyen versenyszámokból áll az erőemelés?
3 versenyszámból áll, van benne egy fekvőnyomás, egy kukolás és egy felhúzás. Én 2014-ben kezdtem el a versenyzést a súlyemelésben, erőemelésben. Később látták bennem a tehetséget. Egyik edzőm mondta, hogy figyelj Áron, menjünk el versenyezni, mert ez átlagon felüli, amit te teljesítesz. Így mentem az első országos bajnokságomra, amivel 35 kilóval vertem a második helyezettet. Meghozta a kedvemet a további versenyzéshez, ezt követően történt egy magyar bajnokság, amin szintén első helyezett lettem, így kvalifikálni tudtam egyébként abba az évbe a szerbiai világbajnokságra. 3 aranyéremmel tudtam hazajönni a szerbiai világbajnokságon.
Most abban az edzőteremben beszélgetünk, ahol a felkészülések zajlanak. Mennyit kell készülni egy világbajnoknak és egy világrekordernek?
Nekem elegendő 6 edzés egy héten. Rendszeresen felépített napnak kell lennie. Szigorúan pontosan be kell tartani az étkezéseket. Reggel korán 7 órakor reggeli, akkor van egy 10 órai uzsonna, ebéd, vacsora, szóval figyelni kell az étkezésekre, főképp az alvásra, az a regenerációnk.
Más egy erőemelő fiatal élete, mint egy átlagos fiatalé?
Hát teljesen más.
Lemondással is jár?
Hát rengeteggel. De ezek a lemondások egyébként megtérülnek. Mindenek van egy ára.
Melyik az az eredmény, amelyikre a legbüszkébb vagy?
A szerbiai világbajnokságból a világrekordot sikerült elérnem. Akkor 17 éves voltam, még azt a világrekordot nem sikerült megdönteniük.
De akkor második gyakorlat következik, Áron, felhúzás. Jó, 60 kilóval melegítünk, utána felmegyünk majd egészen 300 kilóig, csípőt feszíted, figyelsz az egyenes hátra, azaz légzésre is figyelsz, nagyon szép, 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 szép. Akváltjuk föl, nagyon jó. Másfél perc pihárom, és akkor megyünk tovább, jó?
Áron egyik edzője, Borosznok Bence adja az instrukciókat a versenyzőnek.
Áron nagyon motivált, ambiciózus, céltudatos, nagyon kiegészítjük egymást, elég régóta dolgozunk már együtt, körülbelül 5-6 éve.
Az erőemelés az egyéni sport, a felkészülésben mégis fontos a csapatmunka?
Úgy gondolom, hogy igen, minden egyéni sportban van valamilyen szinten csapatmunka is. Nyilván Áron majd egyedül fogja a súlyt felemelni, de egyébként a háttérbe folyó munkálatok ugyanolyan fontosak szerintem itt is, mint bármely más sportban, úgyhogy abszolút igen. Több aspektusa van egy ilyen felkészülésnek, nyilván fizikai oldalról fel kell készülni, ez a legfontosabb, de van mentális része is, hogy ne blokkoljunk le versenyhelyzetbe, és hogy meg tudjon birkózni az ott ráhelyeződő nyomással.
Edzőként mit gondolsz, a kudarcok vagy a sikerek formálják inkább az embert?
Mind a kettő, nyilván. Talán a kudarcok egy kicsit jobban hatása vannak az ember lelkére, meg további teljesítményére. Viszont nagyon fontos, hogy utána ott az ne törje meg a versenyzőt, hanem inkább erőt merítsen belőle is, motiváltabbá tegye a továbbiakban.
Ebben is tud segíteni az edző?
Abszolút, szerintem az edző egyik fő feladata az, hogy mentálisan is ott legyen egyfajta lelki támaszként a versenyzőnek. Úgyhogy válaszom igen, egyértelmű, ez is egy edző feladata.
Igaz, hogy azt mondják, hogy a kudarcokból tud építkezni az ember, viszont nekem sokat számított az, hogy valamiben nagyon jó vagyok. És ez vitt engem előre.
Miért lesz egy lelkész gyerekből erőemelő?
Azért kezdtem el, mert összesen 6-an vagyunk testvérek. Ebből 4 bátyám van, 1 nővérem. Én vagyok a legkisebb, én vagyok a legfiatalabb köztük. Mint minden testvérek között van egyébként egy fajta rivalizálás. Én ugyanígy voltam egyébként a bátyáimmal, mindig az motivált, hogy többet nyomjak ki náluk fekve például, vagy pedig többet kukoljak náluk. Ez egy idő után sikerült, ez egyfajta motiváció volt bennem, illetve jó érzéssel töltött el, hogy erősebb vagyok, mint az összes többi ember.
Ilyen versenyző típus vagy, mindig le akarsz győzni másokat?
Hát igen, igen.
És ez honnan ered?
Hát ez egy jó kérdés. Inkább ez egy belülről készítés, hogy én akarok lenni a legjobb.
Mi kell ahhoz, hogy a legjobb legyél?
Sokat kell edzeni, oda kell figyelni a táplálkozásra, és sokat kell aludni.
A hit az fontos-e a versenyben, fontos-e a felkészülésben?
Azt kell mondjam, a legfontosabb. Hisz ugye megtanított az alázatra, erőt ad benne, és a kitartásban rengeteget számít. Hisz már volt olyan, hogy fel akartam adni, és kértem az urat, hogy segítsen, hogy valójában mi az én utam. Ebben egyébként rengeteget segített, mert utána még 2 versenyre el tudtam menni abban az évben, mert sérülésem volt, és az a 2 verseny is még aranyérmet tudtam hazahozni, ezáltal ebből nagyon sokat segített, meg erőt tudtam meríteni belőle.
Ez ad neked erőt a mindennapi felkészüléshez is?
Még az embernek rengeteg problémája is akad, mindig valakihez tud fordulni, Istenhez, és tőle tud mindig segítséget, illetve útmutatást kérni.
Fordítva is igaz, a sport is formálta a hitedet?
Igen, formáltam. Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
Mit gondolsz, mi a sikered kulcsa?
Talán az, hogy sokan imádkoznak értem. Vagy pedig az, hogy én is imádkozok azért, hogy mindig jól sikerüljön a verseny. Hisz, hogyha Istennel egyensúlyban vagyok, akkor az teljesen kihat egyébként ugye a munkámra, kihat a súlyemelésemre például, akkor sokkal tisztábban látok egyébként, sokkal alázatosabban megyek a súlynak. Hogyha csak a testi egyensúly lenne meg, akkor nem is tudnék úgy koncentrálni.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 500